a témánk az elsősorban az egyházi, nem puskázok, egyetemi pasztoráció lesz. Köszönöm szépen. Az egyetemi pasztoráció lesz, és ez, erről szeretném, hogyha majd az atyák kifejtenék a véleményüket, illetve erről beszélnének, nyugodtan lehet egymástól is kérdezni, majd illetve beszélgetni, és majd a végén lehet kérdezni a tisztelt hallgatóságnak is az atyáktól, meg tőlem is, bár most gondolom nem az én magvas gondolataimra kíváncsi a hallgatóság. Úgyhogy hát akkor először is megkérném, hogy mutatkozzanak be az atyák, és egy kicsit a saját egyetemi lelkészségükről is mondjanak pár szót, hogyha lehet. Így meg is kérem Zsombor, hogy mutatkozz be.
Én vagyok a Kakukk Tojás, itt már nem vagyok atya. Brassói Egyetemi Lelkészséget képviselem pasztorál asszisztensi funkcióban. Röviden inkább a lelkészségről. Brassói Egyetemi Lelkészség egy érdekes helyzetben van talán akár az erdélyi egyetemi lelkészségekkel szemben is, mivel nincsen magyar egyetem Brassóban. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy talán elég kevés azoknak a diákoknak a száma, akik mégis úgy gondolják, hogy románul végzik tanulmányaikat. A Brassói Egyetemi Lelkészség tulajdonképpen az egyik plébánián működik, tehát nem olyan egyetemi lelkészség, amit itt tapasztalhattunk Sopronban, hogy bejárunk az egyetemre, hanem ez egy kicsit ilyen fekete fusi munka valahol az egyetem mellett, tehát nem az egyetem keretein nem is tud működni, hisz kettős kisebbségben vagyunk, katolikus és magyar. És hát az egyetemi lelkészségnek a programjaira talán, mikor optimistán nézzük, egy olyan 50 ember jár, de tulajdonképpen egy ilyen 100 ember körül, 100 emberrel van elméletileg kapcsolatunk. Talán röviden ennyit Brassóról.
Mazgón Gábor vagyok, Esztergomból jöttem. Tulajdonképpen valószínűleg nem egyedül, én másodállásban vagyok kari lelkész, mert elsősorban a szemináriumban vagyok előjáró, és emellett kaptam ezt a feladatot. Régen úgy hívták, ugye, hogy esztergomi Visszaítéz János főiskola, aztán ez mindenféle névváltozásokon keresztül most éppen a Pázmány Péter Katolikus Egyetemhez tartozik, annak egy kara, de megőrizte a Vitéz János nevet, tehát a rövidítés PPKVJK, ezt gyorsan el tudom mondani. És ami nekünk szerintem viszonylag sajátos helyzetünk, hogy ez egy nagyon kicsi intézmény, tehát nem tudom pontos létszámokat, de nappal is hallgató mondjuk 300-400 van összesen, és hát mert azért katolikus intézmény ugyan, de a gyakorló katolikusok száma nem sokkal több, mint az országos átlag. Ez azt jelenti, hogy mondjuk 50-60 ember van az intézményben nappal is hallgató, aki egyáltalán katolikus, de ezeknek is a jelentős része Budapestről jár ki, vagy környező településekről jár Esztergomba. Gyakorlatilag a kollégisták közül van inkább az, aki részt vesz a kari lelkészségen. Hát itt mindig a létért küzdünk, mert 10-15 ember az, akivel ténylegesen kapcsolatban vagyok. Ahhoz képest szerintem egész jó élet van, meg most mondjuk ebből a 15 emberből 3-an itt vannak, tehát az egy nem is rossz arány, ugye, ahogy. De hát ugyanakkor meg eltűntünk itt az információs rengetegben, mert nem is igazán derült ki a szervezők számára se, hogy mi létezünk, mint Vitéz János kar tulajdonképpen. Szóval ilyen, ez a kicsi intézmény, ez egy ilyen jellemző nálunk talán. Egy programunk van, ami tulajdonképpen, én úgy látom, ugye én harmadik éve vagyok kari lelkész, élteti az egész évi életünket. Van egy tábor, amit nyáron mi szervezünk Erdélyben, Deményházán, ez egy kicsi falu Marosvásárhelytől, hát olyan 30 kilométerre. És tehát 15 ember van, akivel rendszeres mondjuk a kapcsolat, de a régiek is visszajönnek ebbe a táborba, és így 20-21-2 vezetővel voltunk például tavaly, és 100 gyereket táboroztattunk, és akkor a élmény ez, hogy egész évre egy csomó szempontot ad. Meg egyébként hát elő is kell készíteni, úgyhogy tulajdonképpen az év során a nem rendszeres heti találkozók azok ennek a tábornak az előkészítésének a jegyébe zajlanak. Ez egy jellemző dolog nálunk. Köszönöm.
Köszönöm szépen, Pálfai Zoltán vagyok, Szegedről az egyetemi lelkész. Szegeden 1996 óta működik az egyetemi lelkészség. Jó magam, 2003-tól vagyok lelkész. Legjellemzőbb talán az, amit modellként szeretnénk élni, csinálni és folytatni, majd a jövőben is, hogy nálunk a lelkészség közössége hálózataként működik, vagyis nagyjából 10-12-15 fős kis közösségeink heti rendszerességgel találkoznak. Ezeket egyetemisták, önkéntesek vezetik jó részt, és próbáljuk ezeket a közösségeket összefogni. Részben így is találkozni, tehát nagyjából ez a 8-10 közösség együtt, egy fél évben 2-3 alkalommal mindig találkozik, ezen kívül pedig a különböző liturgikus vagy egyéb programokon kiki, ahogy tud, részt vesz. Röviden most ennyit, a többi pedig www.lelkes.hu.
Hencel Szabolcs vagyok, a Soproni Egyetemi lelkész. Itt 2008 óta, tehát ez a harmadik tanév, hogy egyetemi lelkészség működik. Igaz, már előtte egy évvel elkezdődött egy szervezés, tehát volt egy szervező lelkész, és őtőle, Kálmán Imre atyától vettem át az egyetemi lelkészséget. Akkor csak mint egyetemi lelkészség működött, és püspök atya úgy gondolta, hogy egy kollégiumot alapít, és így ezzel a kollégiummal bővülve tudjuk az egyetemi lelkészséget is működtetni. Nálunk, mivel még ilyen fiatal az egyetemi lelkészség, illetve a kollégium léte, ezért úgy is hirdettük meg a felvételt, hogy azok, akik hozzánk jelentkeznek, azoknak kell lennie az egyetem apostolainak. Hiszen itt négy kar van, a négy karon körülbelül úgy 800 vagy 1000 hallgató van, aki katolikus, éppen most csinálunk egy felmérést, és hát ezen a nagyon nehéz azért elérni közvetlenül az egyetemistákat, mert ez a négy kar ebben a kicsi városban, ez már egy megosztottság. Utána a következő, hogy a négy karon túl is van itt egy egyetemi hagyomány, amelyet igazából meg kellene keresztelnünk, és ezen vagyunk rajta, hogy ezen a hagyományon belül tudjuk majd a jövőben működtetni az egyetemi lelkészséget. Ellenben nagyon nagy pozitívum, hogy a négy kar például helyet ad adventbe a négy gyertya meggyújtásának, és a kollégisták, mint mondom, apostolok, akik meghívják az összes többi egyetemista társaikat, ők mutatják be azt a képet, hogy mekkora eredményes munkát végeznek, hogy mennyien vagyunk például ezeken az adventi alkalmakon, illetve azon túl is például az egyetemista hittanon, amely csütörtökönként van este. Ennyit itt az itteni Soproni, a többit meg úgy is látjátok, bár most azért nagyon az erőinket a kollégisták és az egyetemisták összefogták, és így sikerült megvalósítani a keletet eddig, és remélhetőleg még holnap délig. És azért nagyon sok jó szándék, nagyon sok erő, szeretet erő van az itteni egyetemistákban, amelyet észrevehetek, és amely által ez a kis közösség is kitárva a szívét, lelkesedését tud egy ilyen nagy rendezvényt is összefogni. És ami nagyon fontos még, hogy itt az egyetemi lelkészségen belül azért nem csak az egyetemisták vannak, mint ahogyan a selmeci hagyományokban sem, hanem ott vannak a professzorok, ott van a rektor úr, és ott vannak, akik az egyetem dolgozói, hivatalvezetők, akik nagyba segítik az én lelkipásztori munkámat. Köszönöm.
Én Pákozdi István vagyok, Budapesten vagyok, római katolikus egyetemi lelkész. Hát ahogy így körülnézek, ebben a grémiumban a legöregebb, de nem csak korban, hanem az egyetemi lelkészi szolgálatban is, mert hogy 19 éve vezetem a budapesti egyetemi lelkészséget, amely 20 éve alakult Budapesten. Hát egy egészen különleges helyzet ez a főváros, mert nem egyetlen egyetemünk van, hanem sok egyetem, sokféle kar, sokféle főiskola, sokféle alintézmény, kollégium, úgyhogy eléggé nehéz ezt így összefogni, vagy egyben tartani. Ugye lehetne arról beszélni, hogy hogyan alakult a rendszerváltás után, az Antal kormány idején, aztán hogyan volt egy elhidegülés a későbbi kormányok idején, amikor kifejezésre juttatták az egyetemek, hogy nem kívánatos emberek vagyunk, ha oda belépünk és hittanórát szervezünk, vagy meghívókat, vagy bármilyen tevékenységet végzünk. A jelen helyzetben az alakult ki, hogy Budapesten a Magyar Szentek templomában van az otthonunk. Ez a Lágymányosi Egyetemi Kampusznak nevezhető területen található, egy modern kupolás templom. Eléggé központban van, még akkor is, ha nem a leginkább központi helyzetben Budapesten. Ide járnak az egyetemisták szentmisére, itt vannak a hittanórák, a közösségi élet. A munkatársaim, mert én ezt egyedül nem tudnám ellátni, annyiféle csoport van, meg annyi tevékenység. Elsősorban Egri László állandó diákonus, orvos diákonus van a segítségemre. Van egy-két kedves nővér, aki segít. Az egyik itt ül a sorokban, Regina nővér, aki osztrák származású, de tökéletesen megtanult magyarul, és hát nagy szolgálatot végez, mert például korepetálja azokat, akik németül tanulnak. Azután létezik egy nagy csoportunk, a legnagyobb csoportunk, ezt úgy hívjuk, hogy MKK, Műegyetemi Katolikus Közösség, amelynek van egy lelki kísérője, ő a Matolcsi Kálmán atya, akinek most már vissza kellett mennie, mert ő templomigazgató is Budapesten. De itt van közöttünk a diák vezetője, Kinga. Esetleg, ha felállnál, akkor mindenki tudja, hogy te vagy a diák vezetője. Minden évben választanak egyet a diákok közül, aki összefogja azt a sok-sok színekről elnevezett csoportot, akik élik az életüket egy kicsit úgy, mint Szegeden, ilyen közösségek közössége. Vannak katekúmenek, van jegyes iskolát, szóval sok minden. Minden évben egy leporellót adunk ki, ami rajta vannak az összes programok, és akkor ezeket úgy igyekszünk szórni katolikus egyetemisták és főiskolások körében. A leglátogatottabbak azok a Véni Szánkték és a Tedeumok, illetve a felnőtt keresztség bérmás első áldozás ünnepe, amelyet mindig húsvét második vasárnapján tartunk, azért nem húsvétkor, akkor lenne ugye egyházilag előírás, de hát akkor minden egyetemista karácsonykor, húsvétkor, pünköstkor haza szokott menni a vidékiek, meg a külföldiek nyilvánvalóan. Van három pici kollégiumunk, amit mi tartunk fönn, két fiú kollégium és egy lány kollégium. Ezek hát egy ilyen belső családi életet élő kisebb kollégiumok, nagyon jó szellem van, gondolom. Itt ülnek egy páran, akik ott laknak, úgyhogy talán őket kell megkérdezni róla. Szeretünk ott lakni. Annak is örülünk, hogy semmink nincsen, tehát se templomunk, se ezek a kollégiumok nem a mieink, hanem mindegyiket valakitől kapjuk, mindegyiket vendégek vagyunk. A Magyar Szentek templomának a plébániáján vendégségben van az egyetemi lelkészség, meg az MKK, meg az összes foglalkozásunk. A kollégiumaink pedig a szerviták és a szatmári irgalmas nővérek tulajdonában lévő házakban kaptak helyet. Ennek megvan a jó oldala is, meg a rossz oldala is. Minden esetre hát így élünk Budapesten. Talán bemutatkozásként ennyit.
Csapai Árpád. Csíkszeredai egyetemi lelkész vagyok. Én 8 éves külföldi tapasztalat után kerültem Csíkszeredába. Úgy neveztek ki egyetemi lelkésznek, hogy azt se tudtam, mi fán terem az egyetemi pasztoráció. Annyit tudok, hogy a Csíkszeredai Egyetem, a Szapienci Egyetem alakulásával indult el ott az egyetemi lelkészség, tehát 2001-ben a Szapienci Egyetemet azt kell tudni, hogy 8 erdélyi magyar Történelmi Egyház püspöke hozta létre a magyar állam támogatásával az első Orbán kormány idején. És mivel egyházi alapítású intézmény, akkor is, hogyha laikus intézmény, hát így kapott már indulásból létjogosultságot az egyetemi lelkészség a Szapienci Egyetemen. Csíkszered egy olyan 40 ezer lakosú város, abból 33 ezer magyar, annak 75-80% katolikus. Az egyetemen is az 1000 diákból körülbelül olyan 75-80% a katolikus, két kar működik. Az egyetemi lelkészség az egyedüli, tehát a csíkszeredai, az egyedüli Erdélyben, amelyik az egyetemen belül kapott mondjuk úgy menedéket, vagy szállást egy iroda formájában. Egyébként mindenütt Erdélyben plébániákon működik, vagy templom mellett. Ennek vannak előnyei és hátrányai is. Ott vagyunk az egyetem életében. Igaz, hogy laikus intézmény, eleinte sokat kérdeztem magamtól, hogy én egész életemet egyházi környezetben éltem. Hogyan tudom, és mi a szerepem vajon itt egy teljesen laikus környezetben. Aztán majd telt az idő, a tapasztalatok, ismerettségek úgy szépen lassan kialakították bennem azt a szemléletet, hogy olyan gazdag tapasztalattal rendelkezik az egyház, és annyi értékre tudjuk megnyitni az emberek figyelmét, akár érdeklődnek, akár nem, hogy annak a gazdag hagyománynak azt hiszem örömmel vagyok a büszke hordozója és őrzője, és hogyha van rá igény, és ott, ahol van rá igény, ott meg tudjuk nyitni és lerántani a lepret erről a gazdag kincsestárról. És ennek az útját keressük, hogy hogyan tudnánk bemutatni ezeket a kincseket, hogyan tudnánk megismertetni másokkal, és boldogítani másokat is, akár egyetemisták, akár oktatók, akár egyetemi alkalmazottak, hiszen az egyetemi lelkészség az egyetemen belül nem csak a diákokhoz szól, hanem a teljes felsőfokú oktatás intézményéhez. Még egy fontos szerep, amit úgy érzem, hogy az egyházi megbízatáson kívül, úgy érzem, hogyha ez a találkozó úgy határozta meg magát, hogy a kereszténységünk és a magyarságunk hordozója szeretne lenni, ezért nőtte ki magát Kárpát-medencei méretűre, akkor úgy érzem, hogy az egyetemi lelkészségnek Erdélyben ilyen szerepe is van, hiszen nem árt abban a helyzetben mélyíteni és ráébredni annak, hogy milyen értékek hordozói vagyunk magyarként is. Köszönöm szépen.
Király József vagyok, Pécsről, katolikus egyetemi lelkészség. Ezt nem hagyhatom ki, mert akik velem jöttek, tudják, hogy komolytalan ember vagyok, de itt Sopronba el kell mondani, hogy büszkén jöttünk, hiszen a Mizó Pécs lányai is mindig büszkén jönnek ide Sopronba bajnoki címet ünnepelni. Kosárlabda. Nem tudom, hogy az egyetemi lelkészség mikor alakult meg Pécsen, csak sejtésem van, hogy vagy a 90-es évek vége, vagy a 2000-es évek elején. Azt tudom, hogy a negyedik egyetemi lelkész vagyok. Egyházjogi értelemben nincsen Pécsen katolikus egyetemi lelkészség, mert hogy ilyen jogi intézmény nincsen egyházjogilag. Viszont azt mondta nekem a püspök úr, hogy van ilyen, hogy katolikus egyetemi lelkészség Pécsen. Az egyetem részéről sincsen ilyen, hogy katolikus egyetemi lelkészség, mert az egyetem 7 felekezettel kötött szerződést, annak idején réges-régen, római katolikusokkal, görög katolikusokkal, reformátusokkal, evangélikusokkal, baptistákkal, metodistákkal és pünkösdistákkal, és az egyetem úgy kezel bennünket, mint ökumenikus egyetemi lelkészséget. Azzal persze nem foglalkoznak, mert az őket különösképpen nem érdekli, hogy mindegyikünk külön-külön azt tesz, amit akar, vagy amit gondol, vagy amit tud, vagy amit szeretne. Egyébként ezzel a többi felekezet is Pécsen így van, hogy hivatalosan nincsen egyetemi lelkészsége, de a saját egyháza úgy tekint rá, mintha lenne. Na de hát ez így van, ez így egyébként nagyon jó is, vagy hát nem tudom, mindennek van előnye és mindennek van hátránya, úgy ennek is. Egyébként az egyetemmel való kapcsolat az alapvetően jó, tehát nem lehet miatta panaszkodni, mert annak idején ez a hét felekezet nagyon jó szerződést kötött a Pécsi Tudományegyetemmel. Gyakorlatilag az egyetem mindent biztosít számunkra, amit mi akarunk, termet, bérleti díj nélkül, nagy termeket, kis termeket, aulát, papírt, fénymásolót, nyomtatót, telefont, internetet, bármit. Van egy irodánk, amiben ugyan a felsorolt eszközök közül semmi nincsen meg, de ha találunk egy olyan irodát, ahol van fénymásoló, meg nyomtató, meg ilyesmi, akkor meg lehet oldani. Tehát nem szólnak érte, meg nem szólnak bele. Nos hát, én 2008 óta vagyok egyetemi lelkész, és 2010 óta ifjúsági referens is az Egyházmegyében. Én nekem az elképzelésem annak idején, mikor ez az egész az én részemről elkezdődött, vagy nekem ezt el kellett kezdeni csinálni, az volt, hogy kis lépésekben haladjunk. Nekünk nincs akkora múltunk és akkora eredményünk sem, mint néhány más katolikus egyetemi lelkészségnek, és én nekem meggyőződésem, hogyha sokat akarunk szakítani, akkor nem fogunk fogni semmit. Ezért szépen apránként haladunk. Ebbe beletartozik az, hogy olykor a főpásztort is kell puhítani, olykor kollégiumvezetőket is kell puhítani, olykor az egyetem felé is kilincselni kell, de apránként szépen én úgy gondolom és úgy érzem, hogy haladunk előre. Vannak állandó programjaink, amik évről évre visszatérnek, tavasszal egy lelki gyakorlat, ősszel egy lelki gyakorlat, nyáron egy tábor, adventben minden szombaton megyünk az egyik öreg otthonba gyertyát gyújtani, és ugyanebben az otthonban, Nagybőjtben minden péntekenként megyünk keresztutat végezni. Ezek, meg hát a kollégiumokban, ugye a hittudományi főiskolának van egy lány és egy fiú kollégiuma, és a ferenceseknek van egy vegyes kollégiuma, ezekben vannak szentmisék. Egyetemista csoportok különböző plébániákon vannak, ezek élik a maguk életét a helyi lelki pásztornak a vezetésével, és időnként vannak olyan alkalmak, amikor ezek az egyetemista csoportok összejönnek, például egyetemi játszóház vagy valami ilyesmi. Tehát ugye, szóval ezzel kellett volna kezdenem. Nekem annak idején a püspököm azt mondta, hogy Józsi, akkor látni kell, hogy az egyetemisták keresztények akarnak lenni, szórakozni akarnak, vagy szolgálni akarnak. Ezt azért volt jó, hogy mondta nekem, mert igazából a programjainkat erre a háromra akarjuk építeni, mert én úgy gondolom, hogy minden egyetemista akar keresztény lenni, már aki akar, de ugyanakkor akar szolgálni is, de ugyanakkor szeretne szórakozni is. Hát lám-lám, mi is elég sokat szórakoztunk már itt ezen a hétvégén. Tehát, hogy úgy próbáljuk a programjainkat alakítani és szervezni, hogy vagy mindenből legyen egy kicsi, vagy egy ragadjon meg egyet. És ami még nagy segítség a mi egyetemi lelkészségünknél, az, hogy ott van Pécsen a Hittudományi Főiskola, és velük nagyon jó az együttműködés. Ők is termeket biztosítanak, ha kell előadót biztosítanak, helyet, mindent. Tehát őtőlük nagyon sok segítséget lehet kérni. És ami új próbálkozás most a legfrissebb, az, hogy mert hogy erre is van lehetősége az egyetemi lelkészségnek, hogy kurzust hirdessen meg az egyetemen. Most mi egy ilyen teljesen általános kurzust hirdettünk meg. Hát nem tudom, hányan fogják fölvenni, az a jövő héten fog kiderülni, de már az is nagy eredmény, hogy 5 kar ezt a kurzust befogadta. Tehát meghirdeti a hallgatóinak minden év folyamon. És ez, én úgy gondolom, hogyha csak 10 fognak jelentkezni, már akkor is nagy dolog, hogy mindjárt az első alkalommal, mert hogy ilyen még nem volt, hogy az egyetemi lelkészség hirdet meg kurzust, ezt mindjárt 5 kar befogadja. Még akkor is, hogyha azért a legnagyobb és legjelentősebb karok most még visszautasították, de hát puhítjuk, és menni fog. Bevezetés a keresztény gondolkodásba. Tehát így gyakorlatilag ez egy teljesen általános dolog, onnan kezdjük, van-e Isten, hány van belőle, miért jó, ha van, miért jó, ha nincs, szentírás, szent hagyomány. Tehát ilyen, mert ugye itt nem az a cél, hogy aki eljár valamilyen egyetemista csoportba, az eljöjjön erre, mert unatkozni fog valószínűleg. Mert tudja, hogy van Isten, meg hogy hányan vannak. Ez kimondottan azoknak szánjuk, akik csak úgy külsőleg vagy felületesen szemlélnek bennünket. Hát, hogyha ezen keresztül tudunk nekik valamit mondani, és ugye ebbe benne van az is, hogy két kredit, kollokvium nélkül, mert csak zárt helyi van.
Köszönöm szépen. Hú, most meg is könnyebbültem, mert pont így számítottam, le is járt az időnk, úgyhogy nem, egyébként még ne örüljenek az atyák, mert a vallatásnak nincs vége. Úgyhogy most megkérdezném egy kicsit az egyetemi pasztorációról, mert itt most sok mindent hallottunk, hogy kollégium, meg egyetemi lelkészség, meg hogy nem csak a diákokkal, hanem a tanárokkal is kell foglalkozni, talán velük még inkább olykor, meg esetleg kulturális programokat szervezni, hogy miből is áll egy egyetemi lelkésznek a küldetése, vagy a különlegessége, a feladata. Hát ezt szeretném megkérdezni. István atya akar beszélni róla? Esetleg.
Ha már megszólítást nyertem, akkor igen. Hát ugye az egyházban nem csak plébániai pasztoráció van, tehát azok a hívek tartoznak egy plébániához, akik egy megfelelő kerületben, utcákkal jó, körülhatárolható területen laknak, hanem vannak rétegek, és az egyház nem akar megfeledkezni ezekről a különféle rétegekről, és hát egy ilyen csúnya szóval mondhatnánk azt is, hogy az egyetemi pasztoráció az egy réteg pasztoráció. Ahogy van kórházpasztoráció, vagy van óvodásoknak, iskolásoknak lelkipásztori szolgálata, vagy katonai, vagy börtönpasztoráció. Ezek mind a különféle rétegeket mutatják. Az egyetemistákkal hosszú időn keresztül Magyarországon tilos volt foglalkozni. 1950-51-ig voltak egyetemi lelkészek szinte mindenütt, Szegedtől Budapestig bezárólag, ahol nagyobb egyetemek voltak, és nagyon mély és komoly munkát végeztek a háború előtt és az elmúlt század első részében. Hogy mi is ez? Hát sokféle területet ölel ez magába. A legkézenfekvőbb az, hogy aki egyetemista, annak a számára nyújtsunk egyfajta közösséget, ahol szentségekhez járulhat, ahol hittanórákra járhat, ahol imaközösségbe kapcsolódhat, ahol megtalálja a maga helyét, akkor is, hogyha nem ott született, vagy nem ott lakik, éppen annál inkább, hogy igen sokan messze kerülnek az otthonuktól, hiszen az egyetemük vagy a főiskolájuk nem abban a városban, vagy abban a faluban van, ahol születtek és éltek. De ennél többről is van szó. Manapság nagyon érezzük annak a fontosságát, hogy az egész kultúra világát, tehát az egész iskolát, az egész egyetemet vagy főiskolát próbáljuk valahogy megérinteni, átjárni keresztény szellemmel, mondhatnánk így is, hogy misszionálni vagy evangelizálni, Mert hiszen azt látjuk, hogy hát nincsen egy egységes ideológiája, szellemisége, irányulása, mondhatnánk így is, hogy kulturáltsága vagy jól neveltsége sem sokszor ezeknek az intézményeknek. És a kereszténység ezt képes megadni, mert 2000 éves tapasztalata van erről, hogy nem csak plébániákat, hanem különféle intézményeket, iskolákat is képes átjárni a krisztusi szellemmel. Ugye Budapesten ez egy kicsit nehéz, próbálunk már évek óta egyetemi tanárokat, főiskolai tanárokat is meghívni, különféle rendezvényeinkre, akár továbbképzésre, akár beszélgetésre, vagy szentségimádásra. Igen, sokszor falakba ütközünk. Tudni kell azt, hogy nem tudom máshogy ez hogy van, de Budapesten azért még ez jellemző, hogy az egyetemi tanároknak, vagy főiskolán tanító docenseknek is a nagy része még a régi bolsevista rendszerben született, nevelkedett, élt, ez volt számára természetes. Jó, egy-két helyen bizonyára kerültek újak is, de nagyjából azért még mindig ők vannak pozícióban, akik vagy ezt nem igénylik, vagy ha igénylik, akkor titokban a régi megszokott 50-es, 60-as évek szisztémája szerint elmennek máshova misére, elviszik a gyerekeiket kereszteltetni ide-oda, vagy a saját plébániájukhoz járnak, de nem szívesen fejezik ki a kereszténységüket az egyetem falai között. Tehát nagyon nehezen Budapesten összesen egy 30-32 tanárt tudunk csak elérni, abból a sok százból, ezerből, akik tanítanak különféle karokon és különféle helyeken. Rajtuk keresztül tudnánk mélyebben megszólítani a kultúrának ezt a területét, és valamiképpen a kereszténység eszméivel, vagy a parancsokkal, vagy az evangéliumi törvényekkel kapcsolatba hozni. Ez nagyon nehéz. Tehát mondjuk az egyetemek nem szoktak jelentkezni, hogy tartsunk ilyen bevezetést a kereszténységbe, vagy különféle akár filozófiai, vagy morális típusú előadásokat, hanem éppen ezeket próbálják elhárítani maguktól. Az MKK-sok minden karácsony előtt könyvvásárt szoktak szervezni nagy áldozatvállalással a különféle keresztény kiadóknak, a könyveit veszik át tőlük, és akkor beviszik az egyetem megfelelő auláiba, vagy folyosóira ide-oda, és megpróbálják ott karácsony előtt ezeket ismertté tenni, és értékesíteni. Nem a pénz miatt, hiszen általában csak annyi szokott bejönni, mint amennyi a kiadás is, tehát nincs benne semmiféle haszon, de hogy legalább az emberek végsétálnak egy ilyen könyves pult előtt, akkor elolvassák ezeknek a könyveknek legalább a címét. És hát azért nagyon sokan vásárolnak is ezekből a könyvekből. Ez is egyfajta misszió. Szeretnénk azonban ennél sokkal többet tenni. Tehát valóban átjárni az evangélium szellemével az egyetemeket vagy főiskolákat, de ez jelen pillanatban ilyen fellengzős kijelentésnek hangzik. Az első lépések, vagy hát a megközelítések fázisában vagyunk még. Tehát szerintem ez az egyetemi pasztoráció lényege, nem tudom, mások ezt hogy fogják föl. Nem nagyon készült erről ilyen definíció, az egyházi jog sem írja körül, hogy mit is jelent ez, ezért van talán Pécsen is némi dubium abból, hogy most ez mi vagy hova tartozik. Szóval ez most van kialakulóba ez a réteg pasztoráció, amely megálmodja önmagát, létrehozza önmagát, kipróbálja önmagát, itt is más, Szegeden is más, Sopronban is más, Budapesten is más, mindenütt más. Azért jó, hogy egyszer egy évben a lelkészek összejönnek, és tartunk egyetemi pasztorációs konferenciát, ahol kicseréljük a tapasztalatainkat, és megvitatjuk egy elmúlt évnek az eseményeit, élményeit, illetve hát megpróbálunk tervezni előre. Ez már 17-szer történik, most az idén április 4-5-6-án leszünk Leányfalun. Magukat, az egyetemi lelkészeket is elég nehéz elérni. Ugye erre nem csak egyetemi lelkészeket, hanem a jobb kezeiket is várjuk, tehát azokat az egyetemistákat, akik környezetükben velük együtt dolgoznak. Én már azt hiszem, hogy is túl sokat mondtam.
Hozzáfűzni való valakinek? hogy akkor ez tökéletes definíció volt és magyarázat.
Én még egy kicsit kibővíteném a gondolatmenetet azzal, hogy Európának a gyökerei alapvetően az egyház és az egyetemek. Úgy érzem, hogyha ezt elfelejti Európa, és sajnos úgy néz ki, hogy ezt kezdi elfelejteni, akkor fejjel neki megy a falnak, és tulajdonképpen önmagát pusztítja. És hogyha az egyház és az egyetemek, akkor viszont tudni kell azt, hogy az egyetemeket az egyház hozta létre. Az első egyetemek tulajdonképpen a kolostorok mellett jöttek létre. És az egyetemi pasztorációnak így egészen más fényben van létjogosultsága egy európai gondolkodásban, egy olyan egészséges európai gondolkodásban, amelyik én gondolom, hogy előbb-utóbb rá fog ébredni arra, hogy nem jó irányba megy. Püspök úr mondta a ma délelőtti előadásban, hogy Európa nem csak keresztény ellenes, hanem ember ellenes is kezd lenni. Úgy, ahogy alakul az ipar, a társadalom, a gazdaság, túlzottan profitorientált, és mindent a pénz diktál, az ember kezd háttérbe kerülni. Nem tudom, hogy esetleg nem sértek meg senkit, de általános vélemény kezd lenni az, hogy a tudomány világát is szép lassan kezdi átjárni, és a kutatás világát is, és nem annyira az ember van a központban, hanem a profit. Ezért úgy érzem, hogy az egyetemi lelkészségeknek tényleg, mint a kultúra evangelizátorai, szükség van, hogy jelen legyenek, és felmutassák az örök értékeket. Tehát mindenben fontosabb az ember. És az egyház szeretne kiállni amellett, hogyha antihumánus a társadalom, akkor mi szeretnénk szolidarizálni azzal az emberrel, akinek a jogait csorbítják most már nem csak a harmadik világban, hanem itt Európában is. Tehát ugyanakkor pedig az akadémia világát is szeretnénk megerősíteni abban, hogy legyen bátor felvállalni azt, hogy az ember a cél, az ember jóléte, fejlődése, javai, és hogy úgy állítsa be a kutatást, a tudományosságot, a szakmai képzést, hogy minden az emberért van, nem a pénzért. Tehát ezekhez az örök értékekhez szeretnénk visszatérni, és így az egyház azt hiszem, hogy elsősorban azzal a méltósággal, hogy ezzel Isten bízta meg őt, és úgy bízza meg, gondolom, a lelkészeket és a lelkészségen belül tagként résztvevő diákokat, vagy bárkit, aki nyitott szívű, hogy ezeknek az értékeknek a hordozói és szószólói legyünk bárhol a kultúra világában. Köszönöm szépen.
És ezt a missziós tevékenységet honnan lehet inkább megfogni, a tanárok felől, vagy inkább a diákok felől? Honnan lehet ez könnyebb vajon? A diákok felől.
Hát én azt hiszem, hogy elsősorban azt kell tudnunk, hogy ezzel a méltóságos megbízatással vagyunk megbízva, és hogy nem akárki, hanem maga Isten és az egyház bízott meg ezzel a feladattal. Ennek elsősorban mi kell belsőleg hordozói legyünk, és tudatában legyünk, hogy a legszebb dolog ez az ideál, ez a keresztény értékrend. És hogy erre bátorítani másokat, erre biztatni másokat, hogy tényleg szép ez. Hogy értelmiségi leszel, különböző munkakörökben fogtok dolgozni, és hogy ott ezeket az értékeket tudjátok képviselni. Tulajdonképpen a jövő társadalom vezetése van rátok bízva.
És hogyan lehet, ja, itt látom, hogy valaki akar szólni. Igen. Nyugodtan.
Őszintén, először is azt mondanám egy mondattól, én nekem őszintén fogalmam sincs, mert hogy ez egyetemi posztuláció. Benne vagyok egy helyzetből, próbálom érteni, hogy lehet a viszonylag kicsi kapukon beslisszolni, meg helyzeteket kihasználni. De azért most az előttem szóló, amit mondtál, volt egy pár gondolat, ami végül is azt mondom, egyetemi pasztorációról szól, amit szeretnék ehhez hozzátenni. Részben vitatkozva, egyrészt nagyon egyetértek azzal a látlelettel, hogy van mondjuk egy Európa, amelyik kereszténységgel szembe, hát talán inkább közömbös, mint ellenséges, de van egy ellenségesség is benne, és mondjuk ugye Magyarországon talán ennek egy olyan fajtája van, amelyik ilyen buta előítéletek nagyon gyakoriak, még professzorok esetén is, meg én is bocsánatot kérek, bárki esetleg bántva érzi magát, de amit én tapasztalok, nagyon buta előítéletek is néha. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a mi oldalunkon is múlik, hogy néha elmarad a dialógus. Tehát ez az, amihol egy kicsit a megfogalmazásoddal vitatkoznék, és azt gondolom, hogy akkor ilyen szempontból talán egy fontos feladatunk, és nyilván nem csak a kari lelkészeknek, hanem mindenek, aki valamilyen értelme katolikus hittel, vagy keresztény hittel van jelen egy ilyen világban, hogy tényleg keressük azokat a ki nem taposott utakat, ahol igazi dialógus jön létre. És volt, megint csak mondtál valamit, amihez nagyon kapcsolódnék, hogy én azt érzem Magyarországon az egyik legnagyobb gondnak a felsőoktatással kapcsolatban, hogy a felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak, nem tudom mekkora aránya, de szerintem több, mint a fele, igazából küldetéstudat nélkül tanulja a tanulmányokait az egyetem alatt. Jelentős részük mondjuk a vége felé ezzel már szembenéz, és akkor vagy vált, vagy nem tudom, mit csinálsz, ez nagyon egyéni. De hogy tulajdonképpen az első 3-4 évben segítséget kéne emberileg neki nyújtani abba, hogy szembenézzel azzal a kérdéssel, hogy neki miért van itt? Mi a küldetése? Mit akar itt? És azt gondolom, hogy itt nekünk lenne emberi üzenetünk arról, hogy mit jelent az a szó egyáltalán, hogy küldetés. Mit jelent az, hogy nem csak az egyéni vonzalmaim vezetnek abban, hogy miért vagyok itt? Mit jelent az, hogy ha visszamegyek a faluba, vagy a városba, honnan jöttem, akkor ott valahogy más módon leszek már jelen, mint eddig. Egy apró élményt szeretnék itt elmesélni, és ezzel befejezem, hogy Budapestről vagyok egyébként, és valaki, akit régebbről ismerek, most kim volt egy ilyen valami csere gyakorlaton Afrikában egy pár hónapot, és hát ott összejött egy fiúval, egy lányról van szó, összejött egy fiúval, és nagyon dilemmázik, most mit csináljon, most menjen el Afrikába, vagy hát abszurd, de ugyanakkor meg sok szempontból sokkal jobban otthon érzi most éppen ott magát. És az egyik pont, ami őt nagyon megérintette, hogy ez a néger fiú, ez azért, azt hiszem talán orvosnak tanul ő is, nagyon világos küldetéstudattal a saját népén akar segíteni. Teljesen világos, hogy azért van ott az egyetemen. És hogy az a vidék, ahol ő való, ott nagyon kevés ember tanul egyáltalán, és orvos meg talán egy sincs. Én mondom, halványon emlékszem, hogy talán orvos volt, de ez a helyzet, hogy ő tudja, hogy neki oda vissza kell menni, és ott szolgálnia kell azzal a tudással, amit elsajátított. És hát úgy, ahogy beszélgettünk, úgy kicsit úgy jöttek a történetek, hogy magyar egyetemen az ember ezzel kapcsolatban mi az alap benyomása. Nem azt mondom, hogy csak rossz esetek vannak, de hogy ritka az, amikor ez ilyen világítóan ott van, hogy valakinek van egy ilyen küldetéstudata. Szóval én, amit egy ilyen nagyon fontos pontnak éreznék, hogy megjeleníteni a küldetésnek egyáltalán fogalmát ebben a közegben. És ez dialógus képesen befejeztem.
Köszönöm. Ja, atya.
Ehhez a küldetés tudatnak a megerősödésében is, ugye az identitásban. Például itt Sopronban most egy helyi dolgot mondjak, nagy segítség a selmeci hagyomány, amely megmutatkozik mind külsőségeiben, ugye az öltözékben, a valdemben, és megmutatkozik a belső lelkiségben, mert igazából egy erdész az hivatásból megy erdésznek. Egy fás abból megy oda. És ez alatt a pár év alatt itt nagyon könnyen az itteni egyetemisták rádöbbennek arra, hogy őnekik ehhez van-e hivatásuk, vagy nincs-e hivatásuk. Tehát a hagyomány az pontosan ezt a hivatástudatot, identitást erősíti meg, és azon munkálkodunk, hogy valóban erre rátaláljanak az itteni fiatalok, akik ide jelentkeznek. Mert valóban, mikor jönnek a Balek hétre, tehát ugye, ami a... segítsenek a bevezető hét, ez a gólya hét, igen, vagy amik a más egyetemeken gólya hét, akkor az itt már előteti bennük ezt a küldetés tudatot, hogy ti másabbak vagytok, mint az összes többi fiatal. Ti nektek erre küldetésetek van, hivatásotok van. És ez egyfajta együvé tartozóvá tesz benneteket. És ezért is ezen hagyományok alapján például, amikor itt innen, amikor 56-ba kimentek soproni egyetemisták, akkor kint Torontónál, Kanadába tudtak létrehozni azok a magyarok ezen a hagyományokon egy új egyetemet, és ma is nagyon jó a kapcsolat. Ezt az identitást kellene belevinni szerintem a keresztény és krisztusi hozzáállásba.
Ha lehet, én még egy lépéssel előrébb, vagy inkább talán mélyebbre mennék, mégpedig ha már az István atya említette a pasztorációs konferenciákat, akkor egy évvel ezelőttre, amikor is Miskolcon gyűltünk össze, ott az egyik előadónk, a helyi közgazdasági karnak a dékánja megdöbbentő adatokat és helyi tapasztalatokat hozott, nem tudom, mennyire emlékeztek rá. Egyetlen dolgot mondanék, a karuk rájött arra az oktatókon keresztül, hogy a hallgatók nem tudnak, nem mernek önmagukról beszélni, nem tudják kifejezni magukat, és olyan egzisztenciális problémákkal, családból innen-onnan hozott problémákkal érkeznek, hogy ez egy-egy vizsgán, meg egyáltalán a közösségi létükben teljesen befolyásolja őket. Ezért elhatározta a kar maga, hogy saját gazdálkodásból pszichológusokat fog alkalmazni, akik a csoportokban, eleve csoportokat képeznek, ott leülnek velük, és kurzusokat tartanak, hogy egyáltalán emberileg egyfajta, nyilván az ő szintjükön egyfajta gyógyítást vagy gyógyulási folyamatot indítsanak el. Tehát még mielőtt egyáltalán küldetéstudatról beszélnénk, én azt látom saját tapasztalatainkból is, személyesen is, hogy rengeteg ilyen dolggal kell megküzdenünk, és ezen dolgoznunk, és dolgozunk is, azon vagyunk. És itt azért hadd hozzam ide kritikus hanggal, éppen ma délelőtt beszélgettem egyik volt egyetemistánkkal, aki itt Sopronban dolgozik, olyan dolgokról, hogy például amíg egy katolikus iskolában egyelőre elfedődnek ezek a problémák, és jobbára leöntjük jó kis katolikus mázzal, hogy elmegy azért misére, meg jár hittanórára. Viszont az egyetemi közeg az, tapasztalatom szerint, ahol nagyon világosan kirajzolódik, hogy ezek a gyökerek akár ilyen egzisztenciális problémákban is hol mutatkoznak meg. És ezért döbbenetesen fontos a misszió, mert amikor látjuk nálunk is Szegeden, hogy a Jate klub előtt hajnalra, vagy a Szote klub előtt hajnalra milyen állapotok uralkodnak, akkor látjuk, hogy milyen nagy szükség van az ottani jelenlétre. És akkor itt most visszakanyarodok a konferenciához. Számomra örömteli is volt, de megdöbbentő is, hogy a tavalyi konferencián a négy püspök, aki ott jelen volt, a négy egyházból, római, görög, katolikus, református, evangélikus, egyöntetően mondta ki, hogy az egyetemi pasztoráció, egyetemi közeg, mint olyan, az egyértelműen misszió. És én ezt ennyire egyértelműen még senkitől magyar püspökök közül nem hallottam, és ez azért volt nagyon örömteli, mert hallottam, láttam, láthattuk, hallhattuk, hogy belátja mindenki, és ők is belátják, hála Istennek, hogy ez olyan úttörő munka, ami nélkül nem fog előre haladni a szekér.
Missziós terület, küldetés. Mennyire van szerepe a diákságnak ebben, vagy mennyire tud apostolkodni, vagy mit tudnak csinálni a diákok ebben a misszióban, esetleg diáktársaik között? Mennyire tudnak itt kibontakozni, vagy közelebb vinni Istenhez a diáktársaikat? Mik a tapasztalataik atyáknak?
Hát elsősorban csak ők tudnak. Szóval nálunk Pesten, akik keresztelésre jelentkeznek, katekumenek, vagy azt kiderítik, hogy gyerekkorukban valami kis hittan tanultak, de már nem voltak első áldozók, vagy nem bérmálkoztak, ezeket plakátokkal nem tudnánk hívni. ezeket csak egymás tudja hívni, megszólítani. A személyes beszélgetésben derül az ki, hogy nálunk ilyet lehet, nem nagy erőfeszítés, egy év készület, érdemes oda menni, gyere el egyszer, nézd meg a honlapot, kezébe adnak egy egyetemes újságot. Szóval a legtöbbet ebben a misszióban ti tudtok tenni a következő világért, és ezért a mostaniért is, amelyben élünk, mert mi nem jutunk el oda hozzájuk, vagy legalábbis a szívük közepébe biztos, hogy nem. Viszont ti beszélgettek nap mint nap velük, ti találkoztok velük, ti tapasztaljátok először azokat a pszichikai problémákat is, amikkel kortársaink ma küzdenek, és akkor azért az nagyon fontos, hogy kihez küldöm, kihez irányítom, kinek a címét adom meg, vagy mit mondok az én saját életem tapasztalata, hogy én is voltam ilyen helyzetben, és akkor elmentem, nem tudom, ide vagy oda egy közösségbe, és ott befogadtak, vagy ott magamra találtam. Szóval én ezt nagyon fontosnak tartom, és ezért is jó, hogy így együtt vagyunk egyszer egy évben a Kelet fórumán is, hogy ebben megerősödni, hogy egy szó, egy mosoly, egy pozitív szemvillanás már segíthet, hogy valakit közelebb hozzunk Krisztushoz, az evangéliumhoz, meg az egyházhoz.
Valaki még? Esetleg.
Ezzel kapcsolatban eszembe jut az egyik volt egyetemistánk, aki most már dolgozó ember, családapa, egyébként idevaló nem messze, Vas megyei. Ő sokat segített nekünk a lelkészségen, és hogy Vas megyében itt utazgatott a vasi volánnak az autóbuszain, egyszer csak fölfigyelt egy kiírásra. Ez szerint a vasi volán nem járatokat indít, hanem embereket szállít. És annyira megszerette ezt a mondatot a vasi volán részéről, hogy nálunk a lelkészségen kiírta magának, és mindannyiunkat ráutalt arra, hogy figyeljünk, mert itt emberekről van szó. Mi nem programokat szeretnénk szervezni, nyilván azok is fontosak, de hogy személytől személyig hogyan tudunk eljutni az egyes emberhez. Ezen múlik minden. Tehát rajtatok.
Jó, akkor megtaláltuk a keresőket. Fölnyitottuk a vakok szemét. De utána hogyan néz ki egy jó egyetemista közösség, vagy mit kell tenni utána a diákoknak, és mit kell tenni az atyáknak, hogy ez fennmaradjon, élő maradjon, és tovább fejlődjön. Mit lehet tenni, mit kell tenni? Szabolcs atya.
Most nem ilyen szentes szöveggel szeretném mondani, de ez a legfontosabb szerintem, hogy a papnak azt kell tenni, hogy imádkozni kell értetek, akire rábízott, akik rá vannak bízva. Én amikor iskola lelkész voltam, akkor mindig fölírtam azokat, akiket úgy nehéz volt elérnem, és akkor az esti zsolozsmába mindig odaraktam, oda tettem a Jóisten elé. És most is ugyanezt csinálom a kollégistáimmal. Tehát minden este, amikor a komplettóriumot elvégzem, bár van közös komplettórium, akkor még utána egy kicsit tovább imádkozik az ember, de amikor magam végzem, akkor sokkal jobb, mert ebből a szempontból, mert aznál az esti komplettóriumnál oda tudom tenni mindig azokat, akik rám bízottak. Na most ezután, az imádság után nagyon fontos, hogy ti is legyetek egy imádkozó közösségé, amiben fontos természetes, amit Zoltán atya is mondott, hogy legyenek közösségek, imádkozó közösségek, de fontos, hogy legyen egy személyes odaállásom az Isten elé. És ez a személyes odaállásban rádöbbensz te is a saját identitásodra, és hogyha te jó helyen vagy, ha te úgy jól érzed magad a bőrödbe, ahogy vagy, akkor tudsz olyan apostollá válni, aki nem egy megvert apostol, mert valamelyik, most írta, nem tudom, hogy hol, de valamelyik gondolkodó mondta, hogy vagy valamelyik, nem tudom, egyházi személy, hogy a megvert apostol nem apostol többé. És azzá kell válni, hogy tehát tényleg legyen az emberben egy sugárzás, hogy jó helyen vagyok, és hogy jó ezt megélni. És hogyha ebben vonzók vagytok, akkor ezt a vonzóságot szerintem a lelki élet által lehet elérni.
Két gyakorlati dolgot szeretnék mondani, ami pesti közösségünkben fontos. A honlap, amelyen minden megjelenő információ másutt is megjelenhet. Tehát volt már olyan, aki ránk talált, hogy egyáltalán nem a lelkészséget kereste, de egy témán keresztül mégiscsak hozzánk talált el. Akár például a házassági fölkészülés idején. Tehát ez nagyon fontos, hogy ma azokkal a technikai lehetőségekkel éljünk, ami emberekhez visz közel információt. Tehát én nem használom, de tudom, hogy minden diák használja a Facebookot, vagy egyéb ilyen közösségi oldalakat. Mindenhol valamiképpen jelen lenni, vagy bevinni az értékeinket, láthatóvá tenni, a honlapot rendszeresen frissíteni, hogy ha valaki rámegy, akkor ne azt lássa, hogy tavaly augusztusban újították meg utoljára. Ez az egyik. A másik, ami Budapesten nagyon bejött évtizedek óta, az az albérlet közvetítés. Ugye most már régóta nem én foglalkozom ezzel, mert évente 100-120 ilyen közvetítés történik, hanem ez most már ilyen digitalizált formában. Van egy egyetemista, az egyetemi lelkészségnek a titkára, aki ezt intézi. Hát évente több száz embernek sikerül olyan albérleti címet közvetíteni, azaz helyet biztosítani a fővárosba, mert vidékről elindul, hogy nem kapott állami kollégiumi helyet, az egyházi kollégiumok tele vannak, akkor most hova menjen? És mi minden évben hirdetünk plébániákon, hogy idős hölgyek vagy egyedülállók, akiknél van több szoba, adják ki, fogadjanak be egy egyetemistát, nem profit érdekelten, de hát mégis azért természetesen az anyagi gondokat osztva, és hát nagyon sokan találnak így helyet. Most aki így rajtunk keresztül helyet talál, hát annak már csak egy láncszem, hogy akkor jöjjön el a vasárnapi misére is, vagy szeretettel meghívjuk egy közösségünkben is, vagy fölkínáljuk neki az egyetemi lelkészségnek a csoportjait. Szóval egy-egy ilyen életből adódó szükség talán az Úristenhez is közelebb segíthet.
Az egyetemi közösségről volt a kérdés, hogy hogyan lehetne ezt talán jobbá tenni, és Brassóban konkrétan erről tudok beszélni. Egyre inkább azt látom, vagy azt élem meg, hogy már nem tudjuk úgy elérni az egyetemistákat, ennek ugye megvan egy picit a történelmi háttere is, amiről talán túl fiatal vagyok beszélni, de valamikor a változás után volt egy ilyen nagy euforikus hangulat, hogy akkor most szabad katolikusnak lenni, szabad magyarnak lenni. Nem volt tévé, nem volt internet, tehát egy ilyen nagyon kényelmes és egyszerű választás volt az, hogyha egy templomban bárhol meghirdettek egy találkozót, egy összejövetelt, akkor annak ellenére, hogy Brassó nem magyar egyetemista város, 90-es évek elején adhok 200 ember összefutott. Ezt ma nem tudjuk megvalósítani, mert rengeteg alternatíva van az egyetemistáknak, bármilyen szórakozási lehetőség, és ami marad, azt látom, hogy azokkal az emberekkel, akikkel dolgozunk, úgy igazi evangéliumi szellemben kovásznak lenni. És hogyha valaki, hiába akarom elérni, és bár programot is szervezünk, igyekszünk jó programokat szervezni, ha az, aki becsöppen egy programunkra, csak azt látja, hogy itt összegyűltek úgymond egy egyetemi stílusú előadást meghallgatni, és egyetemistának éppen elég az egyetemi kurzus, nem kell még egyetemi ifin is még egy előadást meghallgatni, hanem azt látja, hogy az előadás mögött, vagy egy program mögött létezik egy kis mag, létezik egy kis kovász, akkor nem fog maradni. De amennyiben sikerül kivitelezni azt, vagy sikerül nekünk magunknak egyfajta kovásszá válni, hiszem azt, hogy az a tészta, az kelni fog és nőni fog. Úgy érzem, hogy a mi sajátos helyzetünkben másképp ez nem fog menni, és másképp nem sikerül nekünk Brassóban egyetemi közösséget, egyetemi lelkészséget vezetni, kialakítani.
Köszönöm szépen. Ez most egy zárszónak is azt hiszem jó volt, mert az idő az lejárt, és azt kérdezném meg, hogy esetleg valami nagyon-nagyon fontos és égető kérdés van-e a hallgatóságnak, amit föltenne. Nincsen. Hát akkor ha már a selmeci meg soproni hagyományoknál is voltunk, akkor ezennel a kerekasztal beszélgetés hivatalos részét bezárnám. Utat engedek majd a szabad kérdezéskedésnek utána, és hát köszönöm szépen az atyáknak, hogy ilyen bátrak voltak és kiültek ide ennyi ember elé. Úgyhogy köszönöm szépen. Thank you.